4. Végtelenül panaszos vonítás rettentette fel álmából a kislányt. Nem vitás Escobar, gondolkodás nélkül talpra pattant, és kisietett a konyhába. Lépett még néhányat, majd a lépcső következett. Mintha a nyárfán túlról hallatszana a szívbe markoló segélykiáltás, tétovázás nélkül, igaz, valamivel lassabban, elindult a faóriás felé. Odaért, megfogódzott benne, éberem fülelt, de nem hallott újabb útba igazítást. Merre vagy, kiskutyám? Kiáltotta aggodalmasan. Válasz semmi, csak az útszéli árokgazos partján kezdett a féle igazi, baljós ciripelésbe néhány tücsök. Mintha egy temetés lélekszaggató indulóját húzták volna. Szólalj már meg végre, de hiába próbálkozott. Teljesen magára maradt. Lelke csordultig telt egy addig nem ismert, gyötrő érzéssel. Két erő vívott benne életre halálra, a démoni, bénító félelem és a féltés. Nagy sokára remegő kézzel mégiscsak elengedte a fatörzset, és valami halvány megérzés alapján elindult. Szeme könnyel telt meg. Nem tudta, merre jár, csak ment előre, ahogy a lába vitte. Már a határba vezető poros utat taposta, amikor a sokadik lépésnél valami puhába botlott. Leguggolt, és előre nyúlt. A kutya hevert ott, moccanatlan. Mi történt veled? Zokogott fel. Csak nem halt meg. A gyermek lelke beleremegett a fájdalomba. Ez már sok volt a mesterien színészkedő négy lábújnak. Talpra ugrott, és nyelvével tisztára nyalta a csöpség nedves pofiját. Bocsáss meg, aranyos kis hajnika, de tudnom kellett, hogy mindent, de mindent megtennéle értem, ha bajba kerülnék. A kislány remegő kézzel átölelte, és erősen magához szorította a bundás nyakat. Hát persze, hogy nem hagynálak cserben, hüppögte, és a hangja szeretettel telt meg. Akkor jó, mert én is így szeretlek. Most pedig, hogy már biztosan értjük egymást, állj fel szépen, mert indulunk. Mit fogunk otthon csinálni? Ott bizony semmit, mert hogy nem hazamegyünk. Hát akkor hová? Sétálunk egyet a környéken. Jó, legyen a kutya szorosan a gyermek bal lába mellé lépett, és farkával oltalmazóan átölelte a vékony kaderekat. Imígyen lépkedtek nagy egyetértésben. Mint töröd a fejed, Kóbor? Hát hogy mi ketten mikor is hol is találkoztunk először? Már nem is emlékszel rá, pedig nem is olyan rég esett. Amikor azon a hűs éjjelen belopóztál a szobámba, és egymásnak koccantottad a résnyire nyitott ablakszárnyakat. Nem, nekem úgy rémlik, hogy sokkal régebben, nekem bizony semmi nem jut eszembe az előtről. Biztos vagy benne, ühüm, én viszont egyre inkább úgy érzem, hogy nagyon sok évvel ezelőtt mi már találkoztunk. Mire gondolsz, nyár volt? Kezdte Kóbor, az éles sípszóra a mozdony nagyot rántott a mögé kötött vagonokon. Kattogtak a kerekek, és a szerelvény hamarosan belefutott a szürkületbe. A villódzva felgyúló neoncsövek hunyorgásra késztették az utasokat, és el is rejtették szemük elől az ablakon túli világot. A kis falvak szinte észrevétlenül maradtak el, a városok utcáiról és állomásairól némileg több fény szűrődött be. A szerelvény fáradhatatlanul zakatolt a hegyek völgyek között, és az utasok egyre laposabbakat pislogtak, de az ülve utazás kényelmetlenségétől nem tudtak elaludni. Egyre nyúzottabban bámultam az orrom előtti ablakra, önmagam fölsejlő tükörképére. Egyszer csak éreztem, hogy az elhalványul, ami egy csapásra felélénkített. A harmadgyenge fény viaskodása szánalmasnak és egyben hiába valónak tűnt. Mit is akarhat ez a derengés a majdnem korom sötét ellenében? De múltak a percek, és a pirkada terőre kapott. Egyre többet ismertem fel a külvilágból, ahol fák homályos körvonalai rajzolódtak ki a háttéren. A masinista alig észrevehetően, lassan, egyenletesen fékezni kezdett. A kinti fél homály és a sebesség miatt a táj kivehetetlen maradt, ám ahogy az akatolás csendesedett, a fény pedig nőtt, egyre többet láttam belőle. Végül halk döccenéssel megálltunk. A kocsik nyikorogva megrázkódtak, a mozdony szuszogott még néhányat, mintha rettenetes fáradalmát sóhajtaná ki magából. Síri csend lett. Azon az oldalon, ahol én ültem, ágas-bogas erdő burjánzott, a túlsó ablakon kipillantva viszont pompás ligetet fedeztem fel. Gondolkodás nélkül felálltam, és a peronról kinéztem a parkerdőre nyíló ajtón. Hajni maga sem értette, de fölvette a történet fonalát, mintha maga emlékezne vissza. A kelő napsápat tündöklésével zabolázta meg a vágtató vasparipát. A mozdony elejét majdhogy nem szemből kapta telibe. Egy völgykatlan kanyarjában rostokoltunk, erősen a balív bedőlve. A vonat oldalát végig beragyogta a nyújtózó napsugár. Amint kinyitottam az ajtót, folytatta gondolatmenetét Kóbor. Hideg, nyírkos levegő csapott meg. Jobbra tekintettem, és egy sápadt, de mosolygó arc köszönt rám. A napkelte varázsa, a természet ébredése feledhetetlen emlékem maradt. Messze a dombhát mögött alacsony hegygerinc emelkedett. Az erdős domb előtt, a lapájon sekély patak csordogált. Medrét megtöltötték a hegyekből legörgetett kisebb-nagyobb kavicsok. Közöttük, rajtuk átbukva csacsogott a kristálytiszta víz. Ehhez csatlakozott második szólamnak a vidáman ébredő madarak éneke. Galéria erdő nőtt az innenső part és a tán 15 méterre húzódó vasúti töltés között. Kötszerű pára szállt fel a nedves talajról, de lassanként ezt az áttetsző leplet is fellibbentette a kelő nap. Mélyet cippantottam a vasút egyedik, számomra oly kedves szagából, amihez erdei illatok keveredtek, a föld és a növényzet kipárolgása. Mintha közel és távol teremtett lélek sem lenne rajtam kívül, mintha ez az elbűvölő valóság csak is az enyém lenne birtokosának éreztem magam, pedig még hol volt az igazi mágia. Az éjszaka leplét felszaggatták a fák ágai között rézsút behatoló életöröm fényszálai. A nyalábok eleinte még csak alig érzékelhető színekbe öltöztették a tájat az ébredő természetre nem szabad erős fénnyel rátörni, azt csak fokozatosan ruházhatjuk fel. Ekkor váratlanul nyekkent egyet a szerelvény. Csak azért, hogy a célos hangján dicsérjen? Nem. Éleset füttyentett a mozdony ébredés, fiam, indulunk tovább. Amikor be akartad csukni a vagonajtót, az nem akadt meg csikordulva? Nolám, mormolta a kutya, mégis csak jó volt a szimatom. Kóbor, kiáltott fel váratlanul a kislány. Mi az, tán tüske ment a talpadba. Dehogyis, bögd már ki végre, mi a baj, nincs nekem semmi bajom, csak eszembe jutott valami. Lelkendezett a csöpség. No fene, mi még máskor is találkoztunk egymással. A mindenét, a magaslatok, amikről meséltél, igazi hegyekké nőttek a távolban, a patak pedig hatalmas folyóvá. Kezdett bele a kislány. A mi rosszul záródó ajtajú vonatunk pedig tovarobogott. És váratlanul vége szakadt a szónak. Ébresztő hajnika, méltatlankodott a kutya. Sehogyan nem jut eszembe a folytatás, milyen kár, pedig engem mindig lenyűgöztek a száguldó vonatok. Megvan, megvan, a tüske a talpadban. Jaj, dehogy is, a folytatás van meg, te nagy okos kutya. Kivele, a folyó jobb partján egy hegy magaslott. Kiugró szirtjén állt valaki, de már nem emlékszem pontosan, hogy ki volt az, és a gyermek sokat sejtetően elnevette magát. Ahogy így mondod, pedig te voltál az aranyos kis kutyám, ugyanolyan átszellemülten bámultad a tájat, mint pár nappal azelőtt, hajnal hasadtán. A lábad előtt a hegyoldal meredeken szakadt alá a folyó felé. A túlparton másikorom magasodott, ennek valóságos tükörmása. Kettejük oltalmában dús füvüligetek pompáztak az ártéren. A folyam éles bal kanyarral érkezett eléd. A rövidebb íve mellett, közvetlenül a túlsó hegylábánál simpár kígyózott. Egyszer csak megelevenedett a táj, és a kanyarból beúszott egy hatalmas gőzhajó. Lapátkerekei habosra korbácsolták a vizet, óriási kéményéből vastag füstcsík szállt a magasba. Hogy tekintetedet még véletlenül se kerülhesse el, jó hangosan belekürtölt a tájba. Tágra nyílt szemmel csodáltad a játékméretűnek tetsző hajót, de éberfüledet most sem kerülte el a távoli sínszálak zizzenése, egy címpompás gyors vonati parkodott nagy sietve a fehér gőzös után. Épp az ikerhegyek között érte be, és éles tülköléssel üdvözölte. A két hegy pajkosan dobálta odas vissza a hangot, ők pedig így találtak végérvényesen egymásra.